Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
A reggeli személy ma Fajcsák Dénes építész, az ÁRKT építész stúdió vezető tervezője volt, Heves megyei főépítész. Miután mindketten az építőiparban dolgozunk, felajánlottam annak a lehetőségét, hogy tegeződjünk, úgyhogy abban maradtunk Dénessel, hogy tegeződni fogunk. Megjelent egy cikked néhány hónappal ezelőtt az építész közlönyben, aztán, ha jól láttam, akkor az építész fórum is átvette, és aztán, ahogy írtad a Facebookon, nagyot ment, tehát komoly érdeklődést váltott ki. Ugye itt arról beszélsz, hogy a világ az már készen van, és nem építeni kellene, hanem megőrizni. Ez mennyire számít menő, vagy vezető, vagy követendő álláspontnak az építészetben?
Először is köszönöm, hogy itt lehetek, és köszöntöm a hallgatókat is. Hogy mennyire számít menőnek, azt én nem tudom eldönteni. Szerencsés helyzetben vagyok, mert volt egy kerekasztal beszélgetés a Konstrumán, ahova meghívást kaptam, az új építési törvény is azoknak a különböző alkalmazási törvényei kapcsán, és én ott jelentettem ki, vagy ott tettem egy olyan megjegyzést, hogy én úgy gondolom, hogy a túlnépesedés miatt, ha fenntartatóságról szeretnénk beszélni a világunkat érintően, akkor minél előbb a visszalépés lehet az egyedüli út, amivel meg tudjuk menteni a bolygónkat. És itt értek mindent ez alatt, tehát nem feltétlenül csak az építészetet, hanem egy elég komoly önvizsgálatot kell szerintem az emberiségnek tartania, hogyha komolyan gondoljuk, hogy ezen a bolygón még civilizációnként fent szeretnénk maradni. És az építészet, mivel ugye szervesen kapcsolódik az épített környezetünk létrehozásában, az építészeknek is kell ezt vizsgálni, hogy az a túlnépesedés, amit mondjuk 1950-től kezdve produkál az emberiség, tehát 2,5 milliárdon voltunk a II. Világháború után, most 8,5 milliárdon vagyunk, és ha jól tudom, 2100-ra 13 milliárd ember van elő irányozva, ez bődületes szám. Tehát, hogy ennek a infrastruktúrális és épített környezeti vonatkozásait, ezt nem fogjuk tudni abban az ütemben, vagy olyan módon fenntartani, mint az elmúlt 30-40 évben azt tettük.
De nem látod azt, hogy, vagy nem érzékeled, hogy mégiscsak vannak pozitív változások? Tehát úgy vélet, hogy egy szakadék felé tartó vonaton, vagy szekéren ülünk?
Vannak próbálkozások, csak az a baj, hogy ezek ilyen tüneti, vagy szépségtapasz próbálkozások, amelyek generálisan a problémákat nem akarják a gyökereitől kezdve elemezni és vizsgálni, és éppen ezért hosszú távon nem fognak tudni egyébként szerintem megnyugtató végeredményeket produkálni.
Akkor mit kell csinálni?
Hát azt én nem fogom tudni megmondani, egyrészt nem vagyok szakértője ennek a dolognak. Vannak elképzeléseim, de ahogy írtam a cikkben is, az biztos, hogy egy teljesen átfogó politikai, gazdasági, szakmai és társadalmi egyeztetést kellene minél előbb megkezdeni, aminek egyébként vannak ilyen olyan csírái, de hogy ezt tényleg komolyan kellene venni mindenkinek, aki mert mindannyian érintettek vagyunk ebben, és közösen együtt kitalálni, hogy mik lehetnek ennek a kifutásai, mert önmagában én ezt is írtam, hogy az építészet nem fog tudni a fenntartatóságra vagy a túlélésre válaszokat adni. Értelemszerűen a kialakuló problémákra tud kezeléseket adni rövid vagy középtávon, de a hosszú távú célokat együtt kellene közösen a társadalomnak meghatározni.
Minden ott kezdődött, amikor elkezdtünk piramisokat építeni? Ott romlott el a világ?
Ezt is nehéz visszafejteni, mert ugye komplex rendszerbe kellene vizsgálni. Én úgy gondolom, hogy az ipari forradalomig az emberiség egyrészt nem volt olyan mértékben jelen a Földön, amit még kaptam egyébként hideget, meleget emiatt a cikk miatt, és tanultam is belőle, tehát még egyszer mondom, nem vagyok szakavatott szakértője a témának, csak érdekel, mint építész, mint magánember, mint édesapa. És igazság szerint az emberiség a 17.-18. századig szerintem nem tudott olyan mértékben beavatkozni a környezetünkbe, hogy azt ne tudta volna regenerálni maga a Föld. Az a baj, hogy az ipari forradalom és inkább a 20. század, a II. Világháború után gyorsultak fel a folyamatok. A műanyag használat az, ami most már látjuk nagyon jól, hogy egy óriási, nem mondom, hogy hiba volt, de az a baj, hogy olyan következményekkel járt, amelyekkel szerintem senki nem számolt, hogy milyen ezek a mikroműanyagoknak a jelenléte a vízbe, az ételbe, most már bekerült az állatokba, visszakerül hozzánk, hogy ezeket nem tudta az ember mindig fölmérni, amikor egy újabb innovációval elindult valamilyen irányba, hogy annak milyen következménye lesz rövid, közép és hosszú távon. És most már látjuk, hogy évtizedek alatt óriási változások jöhetnek létre. Ugyanígy az üvegház hatás is, ami fölgyorsult. Tehát ezek egyszerre terhelik a bolygónkat, a környezetünket, és most már látjuk, én és el tudom mondani a gyerekeimnek, hogy a gyerekkoromhoz képest 20-25 év alatt hogy megváltozott mondjuk a tél Magyarországon.
Amikor azt mondod, hogy kaptál hideget, meleget, akkor mi volt a legélesebb kritika a gondolatoddal szemben?
Nem voltak éles kritikák, de természetesen, mivel még egyszer mondom, nem vagyok a szakértője, voltak a következtetésemben pontatlanságok, uh-huh. és olyanok, akik egyébként mondjuk azzal a szegmensével, amit mondjuk én próbáltam összeállítani egy ilyen rendszerbe, bizonyos pontjait mondták, hogy nem feltétlenül helyén való, vagy nem volt meg pontos a megfogalmazás. Én ezzel tiszta vagyok és vállalom, és egyébként köszönöm az észrevételeket. A célom az volt, hogy elinduljon egy beszélgetés, vagy egy párbeszéd, és ez vonjon be minél többen, mert ezt egyébként az építészforumnak köszönhetően sikerült is, mert az első 4 napban majdnem 30 ezer elérés se volt a cikknek, és több mint 100 megosztása volt csak a Facebookon. Úgyhogy ez úgy gondolom, hogy ez egy jó dolog, főleg úgy, hogy az építészforumnál a különböző cikkeket ilyen 7000-7500 eléréssel szokták, az már egy elég csúcs, tehát ennek a négyszeresét produkálta. Úgyhogy ennek nagyon örülök, annak örülnék, hogyha ez még több helyre el tudna jutni, és még többen beszélnének róla, és elindulna egy ilyen politikai, gazdasági és társadalmi összefogás, egy párbeszéd, hogy mit lehet csinálni.
Hát igen, tehát most azt gondolom, hogy ez a beszélgetés is talán ezt szolgálja. De azt mondod, igen, tehát, hogy műanyagok, üvegházhatás, stb. Miközben ugye lehet látni azt, és említettem is már ma reggel a műsorban, amikor beszélgettünk a teóriádról, illetve a világ változásairól, hogy a fölöttünk lévő foltot már sikerült ózonjukat befoltozni, valamilyen szinten sikerült megállítani, vagy legalábbis a megállítás irányába elindulni a globális felmelegedéssel kapcsolatban. És akkor még ugye ott vannak az eredmények, mert azt mondod, hogy volt, amire nem készültünk, arra sem készültek fel nyilván nagyon sokan, hogy 2024-ben már a gyümölcséjából a nehézfémeket ki lehet vonni, és az embereknek meg fogja érni azt, hogy összeszedjék a narancséjat, feldolgozzák és fémeket vonjanak belőle. Tehát azért mégiscsak vannak, miközben rossz irányba is halad a világ, de vannak pozitív változások.
Igen. Ez úgy gondolom, hogy megítélés kérdése. Tehát az, hogy bizonyos dolgokat rossz irányba terelünk, és utána azoknak a következményeiből próbálunk egyébként előnyt kovácsolni, az egyébként úgy gondolom, hogy az emberiség túlélését ilyen szempontból pozitívan vetíti előre. Csak az lenne jó, hogyha nem kellene oda eljutnunk, hogy mondjuk a narancsnak a héjából nehéz fémeket kelljen kivonni. Tehát, hogy ezeket vissza tudjuk-e fejteni, hogy már olyat ne okozzunk, vagy ne történjen olyan hibás emberi döntés, aminek a következményeit majd valamikor meg kell oldani. Tehát most már látjuk, azt mondom, hogy 10 000 évre visszamenőleg az emberiségnek a evolúcióját, épített környezetünk uh-huh. szempontjából, tehát amikor az első nagyvárosok megjelentek, és hogy most hogy néz ki egy ilyen 20 milliós mondjuk New York City, hogy ez milyen környezeti terhelést jelent, ezekből kellene a jövő irányába meghatározni, és nem gazdaság, és nem politikai vonalon kellene eldönteni, hogy akkor mi lehet egy élhető környezet.
Te ebben mikor kezdtél el foglalkozni, vagy mikor mélyültél el benne, vagy mikor jött az, hogy ebben az ügyben lépni kell?
Állami főépítészként kezdtem dolgozni 2015-ben Heves megyében, azóta már ugye Vármegye, és
kinek
ugye
bár, ott a,
és 121 településnek a szakmai felügyeletét láttam 8 éven keresztül, és hát ugye mivel akkor állt föl egyébként az állami főépítészi rendszer, nem volt elődöm, akit át tudtam volna venni folyamatában, hogy mit is kell csinálni, úgyhogy nekem magamat kellett kitalálni, mint állami főépítész, hogy mi történt a 121 településen az elmúlt 20-30 éve szakmailag. Kiderült számomra, hogy a kis települések magukra voltak hagyva, tehát sem építész, sem főépítész jelenlét nem volt tetten érhető. Uh-huh. Mindenki próbálta megoldani a saját igényszintje, vagy a saját tudásszintjén a településnek a fejlődését. A rendezési tervek azok elavultak voltak, tehát a szabályozások sem voltak úgy kitalálva vagy aktualizálva, hogy le tudjuk egyébként kezelni a újkori vagy a 21. századi igényeket. És ami megdöbbentő volt, hogy mondjuk a 121 településben ugye körülbelül 15 városon volt, több mint 100 falu. A falvakban nem is nagyon történt komoly beruházás, elnéptelenedtek, ugye a városok irányába mozgott a népesség, és akkor elkezdtem ezt vizsgálni, hogy akkor mi történt Heves-megyében. És 1980-ban volt ugye a csúcs népesség, 310-valahány ezer fővel, és most 2020-ra egy egernyi város, tehát majd kb. 50 ezer ember eltűnt a megyéből, az elhalálozás, meg az elvándorlás, meg az elnéptelenedésnek köszönhetően, tehát 270 ezerre csökkent egyébként a vármegyének a lakossága, és ugye állami főépítészként meg hozzám érkeztek be a rendezési terveknek a módosításai, ami azt jelentett, hogy bizonyos településeken belterületbe kívántak vonni külterületi ingatlanokat, hogy újabb lakóterületeket tudjanak kiszabályozni, és azt nem értettem, hogyha fogyó tendenciát mutat a lakosság,
akkor kinek építünk,
és miért kell bevonni külterületi ingatlanokat, vagy miért kell elvenni a természetből területeket, ahol nincs infrastruktúra, tehát ki kell építenünk az infrastruktúrát, épülnek esetleg oda házak, utána meg kell oldani a hulladék elszállítást, közvilágítást kell kiépíteni, hogy ez hogyan mutat a fenntarthatóság irányába. És akkor ezt kezdtem el. És közben úgy, hogy utána küldtem egy körlevelet az összes jegyzőnek, polgármesternek, hogy szeretném látni, hogy mennyi üres ház áll ezeken a településeken, és volt olyan település, ahol 110 üresen álló lakóépület száma jött vissza hozzám, és akkor körülbelül összeszámoltam, hogy Heves vármegyében olyan 1800-2000 üresen álló lakóépület tengleng, aminek nincs funkciója, föl van építve, természetesen ezekben már voltak olyanok, amik évtizedek óta elhagyottak voltak, tehát akár ilyen vályogfalú épületek, amiket szétszedtek, tehát hogy már lakhatatlanak voltak, vagy gazdaságilag sem érte volna meg ezeket felújítani, de biztos vagyok benne, hogy azért az 1800-2000 épületben van olyan, ha csak azt mondjuk, hogy a fele, ami valamilyen szinten átmenthető, felújítható, és ezáltal egy fenntartható világ irányába mutathat, és akkor nem kell új házat építeni.
Az, hogy már nem vagy főépítész Heves megyében, az minek köszönhető?
Hát az élet úgy hozta, hogy be kellett fejeznem a tavalyi évben a munkálkodásomat. Nem szándékosan, tehát nem te akartál váltani. Nem, a magánéletem úgy alakult, de egyébként utólag nem bántam meg, tehát azt mondom, hogy a sors akarta, úgyhogy én befejezem, tehát nekem most itt ennyi volt.
De hogy akkor, amikor felemelted figyelmeztetőleg a mutatóujjadat, hogy francnak kell bevonni új területeket lakásépítésre, amikor ott van nem tudom hány száz üres ház a faluban, akkor ehhez mit szóltak a polgármesterek? Tehát volt-e politikai ellenérzés a tevékenységeddel kapcsolatban?
Én úgy gondolom, hogy nem. Tehát nagyon fontos volt az első két évben, amikor állami főépítészként elkezdtem működni, hogy a kommunikációt fölépítsem, mert nem volt. Tehát azt kell tudni, hogy az állami főépítészi rendszer előtt területi főépítészi rendszer volt, ami azt jelentett, hogy 2-3 megye tartozott egy területi főépítészhez, ami azt jelenti, hogy például a Heves megyét érintően Heves, Nógrád és Borsod megye volt egy területi főépítészé, az körülbelül ilyen 800 település. Aha. Na most azt nem lehet már lekezelni szakmailag, úgyhogy a területi főépítészek jellemzően vissza bújtak az irodájukba, hogy ne találják meg őket, mert hogy nem tudnak ennyi települést szakmailag átlátni, nem hiába kellett átalakítani a rendszert. Éppen ezért kommunikáció sem volt, és az első két évem nekem arra ment, hogy hírlevelekkel, különböző kérésekkel, adatbekérésekkel bombáztam a jegyzőket, polgármestereket, és 3-4 év után azt vettem észre, hogy heti rendszerességgel ők kerestek meg, ha kérdésük volt. Tehát látták, hogy tudtak valakihez fordulni, és onnantól kezdve kialakult egy párbeszéd, amire tudtam építeni, és akkor, amikor beérkezett tőlük egy ilyen rendezéster módosítás, és nekem aggályom volt, le tudtunk ülni egy asztalhoz, és szakmai érvek mentén meg tudtam őket győzni, hogy nem jó nekik egyébként ennek a következményeit magukra húzni, mert ahogy felsoroltam, hogy tisztában vagytok-e azzal, hogy ki kell építeni az utat, fent kell tartani, ennek költsége lesz. Az önkormányzatnak hogy áll egyébként a költségvetése? Jellemzően tudjuk jó, hogy az önkormányzatok 90%-a minden évet azzal kezdve, hogy fölveszi a hitelt, mert hogy nem tudja az év végéig biztosítani a költségvetését, és abból oldja meg. Erre is van egyébként egy elképzelésem, hogy ez sem mutat a fenntarthatóság irányába, hogy az önkormányzatnak kell egy kis településen megoldani mindent. Szerintem nem kell, neki csak szerveznie kellene a feladatokat, és egy közösségben élni az felelősség. Be kell vonni az ott lakókat, hogy az utcák, a közterek mindenki maga előtt tegye rendbe. Ez régen is így működött. Most az a baj, hogy elmentünk abba az irányba, hogy az önkormányzat majd megoldja, és az önkormányzatnak kell finanszírozásba mindent valahogy kigazdálkodni, de most látjuk, hogy megint megyünk bele egy gazdasági mélypontba, nincs pénze az embereknek, nincs pénze az önkormányzatoknak, és erodálódnak lefelé a települések.
Majd mindjárt visszatérünk arra, hogy nincs pénze az embereknek, mert arra rá akarok kérdezni, hogy most a falusicsok, illetve amiket most indítanak, vagy bevezetésre kerülnek, hogy ilyen rendőri zsargont használjak, az hogyan fog a fenntarthatóság felé mozdulni, hiszen ugye célja az, hogy modernizáljanak ingatlanokat, az emberek arra tudnak pénzt kapni. De előtte, hogy egy állami főépítésznek mi a dolga?
Az állami főépítésznek a teljes megye, illetve vármegye területén lévő településeknek a település rendezési eszközeinek a felülvizsgálata, illetve annak a szakmai felügyelete, illetve a vármegyén belül működő főépítészeknek a szakmai felügyelete, velük együtt való együttműködés, tehát minden rendezési terv, szabályozási terv, helyi építési szabályzatnak a módosítását az állami főépítészen keresztül kell ugye átfuttatni, illetve ami nagyon fontos, egy pár évvel ezelőtt területi tervtanácsot is kell üzemeltetnie az állami főépítésznek. Tehát bizonyos illetékességi területeken örökségvédelmi, világörökségi érintettsége vagy természetvédelmi érintettsége esetén az oda tervezendő épületet vagy épület együttest az be kell mutatni a tervtanácsnak.
Ezeket a jogosítványokat nem mondták el tőlük, tehát egy állami főépítész meg tud akadályozni egy örökségvédelmi ügyet, tehát tönkretételét valaminek?
Több lépcsős a rendszer, tehát ez, én egyébként nagyon örülök, hogy 2022-ben fölállt végre egy minisztérium, egy építési minisztérium, ugye 32 évig nem volt, és most ugye jelenleg három rétegű a tervtanácsi rendszer. Van egy, lehet a településnek saját tervtanácsa. Uh-huh. Heves megyében egyébként összesen kettő darab tervtanács létezett, amíg én állami főépítész voltam. Eger városának volt egy saját, az működőképes volt. Gyöngyösnek meg papíron volt, de ők 8 éve nem hívták össze. A következő lépcsőfok az a állami főépítésznek a területi tervtanácsa, és 2022. augusztusában jött létre az országos tervtanács, ami a hatlakásosnál nagyobb, vagy 1500 négyzetméternél nagyobb épületeket kellett bemutatni, illetve a kiemelt műemlékekkel kapcsolatos beruházásokat kellett bemutatni. Tehát nem vonták el a területi tervtanástól, hanem osztották a köröket, illetve az állami főépítészek kérésére bekerült az oda-vissza delegálás, mert régen ez mindig csak fölfelé mehetett, tehát hogy az országos tervtanács igen leterhelt, nagyon sok terv fut be hozzá. Ha úgy ítéli meg, hogy kisebb, de helyi szinten eldönthető ügy fut be hozzá, akkor ő visszadelegálhatja a területi tervtanácsa. Tehát most nagyon jól működik ez a rendszer, és azon dolgoznak minden tervtanácsi tag, én úgy láttam, mert ugye országos tervtanácsok is tagja voltam másfél éven keresztül, hogy műemlékek tönkretétele ne történjen meg.
És akkumulátorgyárak építésére van hatása egy főépítésznek?
Sajnos nincs. Az országos tervtanács most már abba létjogosult, de az a baj, amik most épülnek, azok még az országos tervtanács felállása előtt indultak el tudtommal, de erre nincs rálátásom, úgyhogy ebben nem nagyon nyilatkoznék. Ezek ugye állami beruházások, azt tudjuk jó, hogy azok teljesen más.
Jó, a fenntarthatósághoz véletlen globális szemléletfelfogásra van szükség, tehát nem csak az építészetre, nyilván az embereknek kellene egy kicsit átstruktúrálni az agyukat, felmérni azokat az igényeket, amelyek az ő jólétüket biztosítják, és akkor rájönnek, hogy nem két autó, nem három autó, nem négy autó a garázsban az, ami a fenntartható és nyugodt életet biztosít, de az építészetben ez hogy jelenhet meg a fenntarthatóság?
Mindenképpen egy visszalépéssel, tehát hogy az az élettér, amit most már sokan vágynak a 21. században, az túlzó. Tehát én erre nagyon egyszerű összehasonlítást szoktam mondani, hogy nézzük meg azt, hogy 1910-es években a faluban egy 4-5-6 fős család egy kb. 80 négyzetméteres kis parasztházban élte le az életét. A ház az arra volt, hogy este oda tértek vissza nyugovóra. De pirkadattal keltek, kimentek, és az udvaron, vagy kinn a természetben élték le a napjaikat, és aludni jártak haza. És a parasztháznak a működés egy nagyon jó működő funkcionális tárgy volt. Tehát nyáron a learatott szalmát fölhordták ugye a padlástérbe, az télen hőszigetelte a házat, onnan etették az állatokat, és tavaszra szépen elfogyott a padlástéről. És szimbiózisba tudott élni az ember. Azt is ugye nagyon fontos látni, hogy ezekben az időkben kvázi nulla volt a környezetterhelés, mert mindent, amit megtermeltek, azt megettek, vagy amit ők temettek meg, az állatok ették meg, vagy utána elkomposztálódott. Tehát nem volt hulladék egy ilyen udvarban, és jóval kevesebb ember volt. Na most ez a másik világháború után, főleg a modernizmusnak köszönhetően, az ember rájött arra, hogy tud nagyobb tereket építeni, meg is tehette ezt anyagilag, és bár vágyott a természetre, tehát ezek a nagy megnyitású üvegfelületek értelemszerűen behozzák a környezetet, de kizárják az időjárásnak való kitettséget, sőt még azt is, hogy kimenjek a természetbe, hanem az a vágy, hogy én a nappaliból élvezzem a környezetet.
A hűvös lehetőség szerint.
Így van, és akkor 40-50-60 négyzetméteres nappalikat tervezünk, már 210-220 négyzetméteres családjázakat 3-4-5 szobával, és ugye ami még felgyorsult, illetve megváltozott, hogy nagyon komoly gépészeti rásegítés szükséges már ezeknek a nagy komplex tereknek a működtetésére.
Mindent ezzel próbálnak eladni. Jó napot kívánok, ott van a ilyen ökoház, olyan ökoház, melyek az a dolog lényege, hogy 1000 forint lesz a villanyszámlád, de azért, ha megnézzük, hogy ez milyen gépészetet igényel, vagy ez hogy működhet, tehát szlogenben jó, de környezetterhelésileg meg...
Az a baj, hogy azt nem látják az emberek, hogy igen, a végén 1000 forintra kijöhet a villanyszámlán, de a bekerülési költség, illetve azoknak az elemeknek a gyártása, amivel elő tudom ezt, vagy tudom ezt produkálni, az környezetterhelő. Tehát például a napelemek, tudjuk már régóta, hogy maguk a kristályoknak a kitermelése, és utána a napelemeknek az utóérte is veszélyes hulladék. És igazság szerint abban a 10-15 évben, amíg egyébként azt a hatékonyságot, vagy azt a hatásfokot tudja hozni, amivel megfelelő energiát tud termelni, nem nagyon térül meg. Akkor ebben mi a zöld? Az a zöld, hogy a nap energiát hasznosítom, de az előállítás és az utána a veszélyes hulladék tárolása az sokkal nagyobb problémát okoz, és a ökolányom szempontjából szerintem nincs egyensúlyban.
Jó, de mit tudunk kezdeni a 21. században egy 1900-as évek első felében élt falusi családmodellel, mondjuk én a Baross téren, egy harmadik emeleti lakásban?
Semmit. Tehát, hogy itt hagyom én is nyitva a mondat végét, mert hogy alternatívákat kell az építészetnek, meg a társadalomnak közösen kutatni, vagy kitalálni. De az biztos, hogy ha ilyen mértékben és ütemben népesedünk, nem fogjuk tudni fenntartani. Tehát nem elvárható az, hogy minden ember olyan jólétben éljen, mint ahogy azt most egyébként nagyjából látjuk, vagy elvárja. Tehát ez nem fenntartható önmagában.
Jó, de akkor mit csináljak? Mit csináljunk?
Pár évvel ezelőtt az építész kongresszuson volt egy amerikai professzor, bizonyos Michael Dennisnek hívták, és ők nem tudom melyik egyetemen, de már évek óta vizsgálják ezt a fenntartatóságot, és ő arról a kutatásról számolt akkor be, hogy ők oda jutottak, hogy a jelenlegi ismert civilizációnak a legfenntartatóbb állapota egyébként a sűrű városok.
Mit jelent ez pontosan?
Hát az, hogy minél magasabb épületek, minél sűrűbben, azért, mert ott kicsi távolságokat kell megtenni, nem kell autó, és viszonylag kicsi célterületen az ember tudja élni az életét. Nagyon kicsi az emisszió, nagyon kicsi a hőleadás, tehát hogy segítik egymást ezek a nagyon sűrűen belakott területek. Igen ám, csak hogy ő egy dologgal nem számolt, hogyha összeomlik a jelenlegi civilizációnk, akkor egy ilyen nagyon sűrű létforma szerintem működésképtelenné válik. Mert hogy etetek mondjuk egy 10 milliós várost, hogyha mondjuk megállnak azok a beszállítási útvonalak, amelyeket tudjuk jó, hogy innen-onnan hozom tehát Spanyolországból olyan a paradicsom, Argentinából hozzuk a szőlőt, tehát ezek sem fenntartató irányba mutatnak. Nem. És olyankor egyébként visszakanyarodunk, hogy ha ez összeomlik, akkor nekem van Cserépfalun egy kis házam, megmentettem egy ilyen 130 éves, 80 négyzetméteres kis házat, oda a családdal el tudunk vonulni. És azt látom, hogy a kis közösségek viszont sokkal élhetőbbek. És ő ebbe a kutatásba egyébként kihozta, hogy a kertvárosok nem élhetőek, mert hogy az ember ingázik az autóval, de hogyha megszűnik az ingázás, tehát valami oknál fogva kivesszük, és el tudom fogadni, hogy leköltözök egy faluba úgy, ahogy 100 évvel ezelőtt, és csak havonta egyszer fogok bemenni a városba, nem minden nap. De akkor azt jelenti, hogy a falvakban az oktatást, meg azt a minőségű életet, azt biztosítania kellene a kis közösségnek. Ez most nincs meg. Az a baj, hogy ezek kikoptak. Tehát azt látom, hogy a kis településeken a boltok megfizethetetlenek, tehát kétszeres, háromszoros áron dolgoznak. Úgyhogy a falusi beül a kocsiba, bemegy a városnak a szélén lévő nagy Tescóba. Lidőben nem akartam mondani. Bárhova bevásárol, utána visszamegy, és akkor naponta 60-80-100 kilométert ingázik a kocsival, beviszi a gyereket óviba, mert nem akarja, hogy ott a 12 fős osztályba járjon a gyereke 30 fős osztályba, sokkal jobbak a tanárok. Szóval, hogy ezeket kellene társadalmilag kezelni, hogy a kisebb közösségek, a falvak, azok le tudják, vagy tudják biztosítani azt, ami az élethez egyébként szükséges.
Meg szoktad nézni azt, hogy egy paradicsom, egy szőlő, amit megvásárolsz, az honnan származik?
Nekem fontos, én ezeket igyekszem, magyar termékeket. És Egerben ugye hál' Istennek olyan kapcsolati rendszerem van, hogy így egymástól is szoktunk beszerezni. Tehát, hogy ez fontos szerintem.
És a gyerekeket meg tudnád győzni arról, hogy ott abban a 80 négyzetméteren próbálják meg az elkövetkezendő 8-10 éveket leélni?
Ez nehéz kérdés. Szeretném. Tehát nagyon szeretik egyébként.
Hétvégén, nyilván.
Nyáron hosszabb időre ki szoktunk menni, tehát nagyon szeretik azt a közeget, de értelemszerűen annyira felgyorsult a világ, és nekik ez nem ugyanazt adja még. De én úgy gondolom, hogy egy szkori sajátosság is, tehát ehhez szerintem meg kell érni. Tehát nem várhatom el a 9 éves kislányomtól, meg a 16 éves lányomtól, hogy egyébként ők ebbe lássák a jövőt. Az a baj, nem is ezt kapják a médiumokból. Ez is ugye...
Mennyire tudsz ellen tartani?
Nem akarok ellen tartani, mert azzal nem érek el semmit. Tehát nekik meg kell tanulni, vagy meg kell élniük azt, amit nekik meg kell élni ebbe a korba. Én teszek le alternatívát, de hogyha ellen akarok tartani, akkor abból nem tudok jól kijönni.
Ismered a nemzetközi trendeket? Vannak modellértékű fenntartható városok? Barcelona?
Hát a legfenntarthatóbb és legélhetőbb város, én úgy tudom, Bécs. Én úgy tudom. Uh-huh. De megmondom őszintén, hogy azért óckodom ezektől, mert hogy milyen rendszer alapján hozzák ki, hogy fenntartható. Nem látom át az igazolást, hogy mi alapján számolták ezt ki.
Csak mert hogy egyetértek abban, hogy oké, ez történjen, csak van-e olyan már megvalósult modell, amit érdemes lenne átvenni. Tehát azt megteheti Budapest főépítésze, hogy mit tudom én, a jelenlegi kerület vagy városhatáron kívül már nem járul hozzá a lakópark építéséhez.
Én úgy gondolom, hogy megteheti, de nem ismerem a fővárosi főépítésznek a kompetencia köreit. Az ő nevében nem akarnék nyilatkozni, nehogy elővegyenek. Én úgy gondolom, hogy egy ügyes főépítész a habitusából adódóan, én azt láttam legalábbis a saját példámon, hogy elég szélesre tudja nyitni a perspektívát, és hogyha jó tárgyalóképes, és tud alternatívákat lerakni, akkor elég sok mindent el tud érni.
Akkor, amikor, mert működik egy építész irodátok az árt, amikor bejön hozzátok egy ember, hogy fel akar rántani egy házat, meg tudod győzni arról, hogy nem kell 4-5 szoba, nem kell 220 négyzetméter, mérjétek föl együtt, vagy gondolja már megrendelő, hogy milyen igényei vannak. Tehát nem biztos, hogy Heves megye legszebb és legmagasabb és legüvegtetősebb épületét kell fölrántani neki.
Én úgy gondolom, hogy nekünk ez már alap, tehát mi ebbe szocializálódtunk, tehát nekem a diploma munkám is egy használaton kívüli körlőüzemnek a revitalizációja volt. Aha. Ott Eger mellett. Tehát mi Gáborral a kezdetektől fogva ezt komolyan gondoltuk, de hogy mondjam, nincsenek megoldó kulcsaink, nem is lesznek, tehát az a jó, hogy és azért szeretjük a szakmánkat, mert nincs két egyforma szituáció. Mindig tartunk egy helyszíni vizsgálatot, vagy elemzést, hogy ebben a környezetben mi lehet a legfenntartatóbb, és azt megpróbáljuk létrehozni. Értelemszerűen a tervezési programot mindig igyekszünk racionalizálni. Uh-huh. Tehát például Noszvajra sikerült egy szerintem nagyon fenntartható kis házat terveznünk egy 4 fős családnak, garázs nélkül. Tehát nagyon sokat beszélgettünk róla, hogy le tudnak-e mondani a garázsnak a luxusáról, hogy építsünk egy 30 négyzetméteres hőszigetelt dobozt, és ők annyira nyitottak voltak, hogy a végén belátták, hogy igazából nekik akkor arra nincs szükség, meg tudjuk spórolni bevitt energiába, mint ugye építés, tehát ezt le tudtuk választani a házról, és egy sokkal szerethetőbb, felszabadultabb, és a mondjuk a 1920-as évekre visszamutató a faluképbe illeszkedő léptékű épületet sikerült leraknunk, annyi, hogy a, picivel a léptéke lett felnagyítva, de a mellette lévő 80-as évekbeli, meg 2000-es évekbe épült házakhoz képest azért érződik, hogy inkább visszakanyarodunk a múlthoz.
Amikor túlnépesedésről beszélsz, meg fenntarthatóságról, és arról, hogy van olyan falu, ahol 100 éves ingatlan van, megvalósíthatónak tartod azt, Olaszországban szokt ilyen 1 eurós házakat értékesíteni kis falvakban csak azért, hogy valaki oda menjen, és legyen élet egy településen?
Nagyon fontos lenne, hogy az önkormányzatoknak legyen koncepciója arra, hogy újra benépesüljenek és tudjanak működni. 2014-ben a mesteriskolával Belgiumban voltunk kint egy zárószakmai úton, és ott valamelyik településen egy önkormányzatnál volt, vagy vendégeskedtünk, és megdöbbentő volt hallani, hogy az önkormányzat monitorozza a belvárosban, hogy mennyi üres ingatlan áll készen, és hogyha 5% fölötti az üres ingatlanoknak a kihasználatlansága, akkor nem ad ki építési engedélyt. Tehát, hogy tőlünk nyugodtabbra már erre is találtak olyan megoldást, amivel egy településnek a kihasználtsági fokát, hogy ne legyenek ilyen elszlemesedő vagy elnéptelendő részek, ezt ők, hogy mondjam, monitorozzák és moderálják. Tehát ez fontos lenne, hogy Magyarországon is az önkormányzatok inkább ilyen feladatokra koncentrálnak, ne pedig arra, hogy kivágja le a füvet, illetve arra is, tehát a szervezzék meg, hogy a ott lakók, a minden utca rendben legyen és le legyen vágva a fű, de ne az önkormányzat arra mozgasson nagy energiákat, hanem akár erre, hogy üres részek ne legyenek.
Hát tudod, azért nyilván ismered Pestnek a viszonyait is, itt is lehet tudni azt, hogy hány a lakás áll üresen a városban, miközben azért tényleg hát látjuk azt, hogy folyamatosan rántanak fel lakóparkokat, meg kihasználatlan irodaházakat. Vélhetően Lázár János most azért tette kötelezővé az összes minisztériumában a home office megszüntetését, hogy azt a rengeteg irodát, amit a kormány most megvásárolt a Kopaszigáton, meg a Bosnyák téren, azt valamilyen szinten megpróbálják kihasználni, legyen, aki ott üldögél benne.
Nem nagyon van rálátásom egyébként ezek a pesti ingatlanokra. Én sose értettem már egyetemistaként, hogy tud ennyi több 100 000 négyzetméter iroda meg lakás fölépülni, mert hogyha abból indulunk ki, hogy a Magyarország lakossága csökken, és egyébként az elmúlt 15-20 évben rengetegen elvándoroltak, akkor én nem értem, hogy illetve értem a gazdasági oldalt, hogy ez befektetés meg bérbeadás, de hogy összességében az a problémám, hogy Magyarországon mindig ilyen gazdasági élénkítő csomagokkal mesterségesen van felpumpálva az építőipar, és ezért eléggé hullámzó, nagy amplitúdóval működő időszakok váltják egymást. Uh-huh. Tehát a 2009-es nagy gazdasági visszaesés után ugye értelemszerűen kellett valamit kezdeni, hogy minden az építőiparból indult. Tehát az építőipar jól megy, akkor az kihat az összes ágazatra. Csak az a baj, hogy nálunk mindig olyan felfutása van, ami egy idő után kipukkad a lufi, mert már nem tudják megfizetni az emberek azokat a négyzetméter árakat, amennyire épít egy kivitelező. Ugye értelemszerűen, amikor jól megy az építőipar, akkor átcsoportosulnak ide energiák, tehát tornatanától kezdve mindenki az építőiparban dolgozik, és utána meg van egy óriási bezuhanás, amikor visszaállnak az árak, akkor meg nem épül semmi, és ez senkinek nem jó. Tehát látjuk, hogy Németországban, meg tőlünk nyugatabbra már felfogták akár a politikusok, akár a társadalom is, hogy nem érdemes az építőiparra ilyen módon játszani. Tehát egy folyamatos pici emelkedést lehet benne tartani, mert kell, de hogy nem ilyen nagy amplitúdójú csúcsokat kell megmászni, mert az egyrészt a minőség rovására megy, amikor mennyiség épül, és utána, amikor van egy visszazuhanás, akkor van egy tisztulás, az egyébként, amit szeretjük, de utána a felfutás az megint ugyanígy egy ilyen nagy rohanás. És az építészirodák is, most halljuk jó, hogy a nagy építészek 5-ös éve, 10-es éve küldik el a fiatal építészeket.
Igen.
Az a baj, hogy ők meg mennek akkor külföldre, mert most a következő 1-2 évben, amíg ezt a mélységet megéljük, nem fognak munkát találni. Ez megint nem jó, hogy a műszaki értelmiségi elvándorlásra kényszerül Magyarországról, és nem fogjuk tudni pótolni az egyetemekről, mert hogy ez ilyen 4-5-6 évente lévő tendencia most már innentől kezdve szerintem.
Igen, de ugye nem tudom, hogy melyik építész mondta azt, hogy ebben a világban már minden meg van építve, tehát már köszönjük szépen, nem igényli az építész építőipart.
Szerintem a Bojár Ivánnak volt egy ilyen cikke 4-5 évvel ezelőtt.
Aha.
Én is úgy gondolom, hogy a városaink készen vannak. Nagyon sok a barna mezős terület, amit lehetne újrahasznosítani, csak körbe kell menni a városok körül. Tehát én ugye Heves-Vár megyébe is próbáltam agitálni az önkormányzatokat, hogy ne új területre építsenek, hanem ott vannak a 60-as, 70-es években használt ipari területeknek az épületei, azokat kellene revitalizálni először, és hogyha készen vagyunk mindennel, akkor gondolkodni esetleg újabb és újabb beruházásokban, ha szükséges.
Igen, ez a szemlélet, és azért tudom mondani, mert hogy van egy építészet családban, azért ez egy uralkodó szemlélet most a revitalizáció. Tehát nagyon sokan, tehát volt olyan verseny, ami avval foglalkozott építészhallgatóknak, vagy egyetemistáknak írták ki, hogy barnamezős területek újrahasznosítása. Az egy más kérdés, hogy nem biztos, hogy a barnamezős újrahasznosításnál a mini Dubaj az pont a legideálisabb lesz, de hogy ez végül is így működik. Azt mondtad az előbb, hogy az építőipar válsága, érzitek ezt?
Mi szerencsések vagyunk, én összeteszem a két kezem, most nekünk nagyon sok megkeresésünk van, de én úgy gondolom egyébként ez annak köszönhető, hogy olyan periférián lévő projektekkel foglalkoztunk, amelyek most még jobban felerősödnek, de ahogy hallom egyébként a kollégáktól, azért érződik egy elég komoly visszaesés.
Hát azt látjuk, hogy ugye az uniós pénzek miatt, uniós pénzek visszatartása miatt nagyon sok állami beruházás leállt, bár én azért azt látom, hogy azért működ, tehát azért épül minden is, és nagyon sok embert még mindig foglalkoztat az építőipar, és ha már négyzetméter áraknál, hát ugye most ilyen 1.300.000 forintos négyzetméter árak kon lehet itt a fővárosban új építésű ingatlant vásárolni. Akkor, amikor jelezted egy-egy önkormányzatnak, hogy talán a barnamezők felé kellene indulniuk, akkor ők ezt elfogadták, vagy azt mondták, hogy jó, oké, mondjad csak, aztán majd csinálunk, amit akarunk.
Volt, aki elfogadta, és örömmel nyitott ilyen irányba, tehát vannak Heves megyében olyan települések, akik használaton kívüli malmot hasznosítottak újra, vagy magtárat, de volt, akik egyébként például ott Bélapátfal a környékén, ugye a cementgyárba visszamaradt területek, ott nagyon jó volt a kapcsolat, és én ott már 2008-2009-ben javasoltam a vezetőségnek, az akkori vezetőségnek, hogy rekultiválni kellene ezeket a területeket, akár turizmus, akár vendéglátás irányába, és ők valahogy nem hittek benne. Mondjuk ez, tegyük hozzá, ez 15 éve volt, mi már akkor ebbe gondolkodtunk, hogy azokat az ipari romokat újra lehetne hasznosítani, azóta is ott állnak, vagy nem úgy lettek teljesen hasznosítva, és nem úgy működnek, ahogy azt egyébként Nyugat-Európában látnánk, hogy meg lehetett volna csinálni.
Egy főépítész tevékenységébe tartozik a külső megjelenés egy megyének? Tehát mondhatja azt egy épülő valamire, hogy ronda?
Szerintem azt nem mondhatja, hogy ronda. Ennyire direkt módon. Hogy én úgy gondolom, hogy ahogy mondtam az elején, a főépítésznek a habitusán múlik, hogy mennyire érzi magának a megyében épülő minden épületnek a felügyeletét. Én, ahol tudtam, vagy amire úgy gondoltam, hogy fontos, próbáltam jelen lenni, és konstruktívan hozzászólni. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy pozitív üzenettel és terelgetni. De az, hogy egy főépítész ilyen nagyon frontális módon nem tetszését nyilvánítja, az szerintem nem helyén való, és biztos, hogy nem viszi előre a folyamatokat, hanem inkább sértődést és indulatokat szül.
Konfliktusokkal terhes évek voltak?
Nekem nem volt sok konfliktusom, hál' Istennek. Egy-kettő szakmai vitám volt Eger város vezetőségével. Természetesen egy megyei jogú város azért elég komoly beruházásokba gondolkodott. Például ott volt egy napelemparkot, szerettek volna letenni a város mellé egy aranykoronás természeti területre, és megkeresték a kormányhivatalt, hogy akkor ehhez adjunk állásfoglalást, és én leírtam, hogy én nem támogatom egy 7,5 hektáros területnek a napelemekkel való teleszórását. Az északi lakótelep mellett, ahol ott álltak a 10 emeletes házak, az volt a javaslatom, hogy meg kellene vizsgálni, hogy a 10 emeletes lakóházaknak a tetejére kellene ezeket fölrakni. Egy csomót nyerhetnénk vele, ugyanis másodlagos árnyékolást nyertek volna ezek a 10 emeletes épületek, nem kellett volna értékes természeti területeket akkor beáldozni, és akár a lakók még jól jártak volna, mert mondjuk a lépcsőházi világítást ingyen megkaphatták volna abból, hogyha átengedik oda a napelemeket, és akkor viszont a tükröződés vagy ilyen vakítási problémák, amiket szoktak okozni, az mivel a város fölött van, ez is megoldódott volna. Ennek nem örült akkor a városvezetés, mert hogy ők pályázni akartak, tehát itt is a pályázati rendszernek a kényszere, hogy saját önkormányzati ingatlanra telepíthető napelemparkkal pályázhattak, a 10 emeletes házaknak a teteje, ugye az pedig a társasházaknak az osztatlan közös tulajdona. Le lehetett volna, tehát látjuk jó, hogy külföldön erre van példa, hogy működik az önkormányzatnak a szervező képessége, és meg tudja oldani ezt. Ezt nem szívesen vállalta fel az önkormányzat, hogy egy 80 lakásos társasháznak a teljes lépcsőházával megküzdjön, és ezt oda fölrakja. Pedig ez a település, meg a fenntartatóság, meg a jövő, az ezt várta volna szerintem tőlük.
Az egyik hallgató írta Viber üzenetben, az épített környezet kapcsán gyakran elfeledkezünk, ő írja, az úthálózatról, arról a töménytelen mértékű felületről, amit lebetonoztunk és leaszfaltoztunk, ezzel magunknak generáltunk további problémákat, mert a napenergiáját hosszú hullámú sugárzásként, hőként adják vissza. Nézzük meg, hogy amikor egy vidéki úton haladva 26-27 fokot mérünk, majd befordulva egy jól leburkolt területre, hirtelen 30-ra ugrik. Ez globálisan is hatalmas infra sugárzó, gondolja egy hallgató.
Én teljesen egyetértek vele. Ugye Los Angelesben, Kaliforniában, ahol elég nagy a napos órák száma, ott pár évvel ezelőtt elkezdték fehérre kenni az utakat, hogy minél több fényt visszareflektáljanak, hogy ne nyelj el az úthálózat, mert ugye itt hőszigetekként működnek, és nem hiába rengeteg ilyen ábra járja az internetet, hogy ha fákat telepítünk az utak fölé és árnyékolják, akkor is már is jobban, hogy mondjam, a hőérzet is, meg a hőmérséklet is lejjebb tartható egy városi közegben. Tehát itt például a Benczúr utcában, hogy leparkoltam, hogy a gyönyörű fák vannak két oldalt, nem ugyanaz a hőérzet, mint mondjuk kint az Andrássy úton, ahol végig süti egész nap a négysávos utat.
És akkor mennyit élsz vidéken a kisházban, vagy mennyit Egerben laktok, vagy ott dolgoztok?
Én most ingázom, jellemzően Egerben lakom, itt Budapesten is van egy kis irodánk, és fenntarthatóan próbálok, tehát ész nélkül nem akarok ingázni, úgyhogy általában úgy szoktam, hogy kimegyünk, és akkor kint maradunk, de ez a napi bejárás, ezt egyrészt nem szeretem, másrészt meg nem fenntartható, úgyhogy okos szervezéssel, amikor tudunk kint vagyunk, akkor hosszabb időt, 2-3-4 napot, vagy egy hetet, de jellemzően én Egerben élek.
Építészként most hogy látod Magyarország 21. századi építészetét? Tehát látjuk azt, hogy mik épülnek, látjuk azt, hogy milyen épületeket húznak fel, látjuk azt, hogy egy szakmai vita nyomán azért megváltoztatják egy szállodának az arculatát, de azt is látjuk, hogy az építészkamara tiltakozik valami ellen, aláírják, aztán nem történik semmi sem, lásd, várnak a beépítése.
Ez egy nehéz kérdés, most nem tudom hány percünk van, de ebbe órákat tudnék beszélni, mert ugye a Magyar Építőművészek Szövetségének elnökségi tagja is vagyok, tehát hál' Istennek azt mondom, hogy
akkor a... Akkor te is célmalom harcot folytat.
Igen. Tehát először is azt kell tudni, hogy az építészek sajnos maguknak csináltak egy óriási problémát, hogy a rendszerváltás után nem nagyon voltak hajlandóak kommunikálni a társadalommal, hanem egy kicsit ilyen csodabogárként vagy sértődött, meg nem értett művészként befordulva egymás között beszélték meg a sérelmeiket. Ennek van egy következménye, hogy a társadalom kortárs építészet iránt mutatott megértése az nem túl nyitott. Tehát Magyarországon nagyon-nagyon jó építészek vannak, szerintem nagyon-nagyon jó építészet történik és zajlik. Természetesen ebbe is elég széles a spektrum, tehát vannak megélhetési építészek, meg vannak olyan gazdasági érdekeket kiszolgáló építészek, akik számomra nem minőségi építészetet valósítanak meg.
Meg vannak a nervezők.
De ezekre szükség van, illetve nem hogy szükség van, hanem a rendszer így egész. Tehát, hogy sajnos vannak különböző szinten mozgó, vagy különböző minőségben dolgozó építészek, de van egy nagyon erős és jó minőségű építész réteg, aki próbálná ezeket a helyes irányba terelni, csak mivel elfelejtettünk kommunikálni, illetve nem nagyon léptünk ki a gondolatainkkal, ezt most tanulja szerintem a szakma. És hogy mi lesz a kifutása, én nagyon bízom benne, mert a szerveződések nagyon erősek. Azt látom, hogy vannak erősebb csoportok, akik jobban tudnak érdeket érvényesíteni. Úgyhogy most ez egy átalakulóban lévő massza, amit még nem látunk, hogy hol fog majd kifutni. De én pozitív vagyok, vagy nagyon bizakodó, hogy, hogy méltó polcra vissza tudjuk tenni az építész szakmát, mert nagyon, nagyon nagy szükség volna rá.
És valóban vannak zseniális épületek is.
Így van.
Tehát tegyük hozzá. Neked mi a kedvenc épületed mostanában?
Mostanában én ilyen kisebb léptékű épületeket szeretem. A Egerben a pár évvel ezelőtt épült a Marján és Gereben építészpáros által az érseki borterasznak egy ilyen kis érzékeny beavatkozása. Én, ha tehetem, ott nagyon sok időt eltöltök. Most Csernus Imre üzemeltetés, nagyon finom kávé van, úgyhogy oda szoktam elvonulni a gondolataimat rendezni. Ott lakom egyébként egy dombal odébb, tehát én a domb másik oldalán lakom.
És szerinted rendezhető a viszonya az építészek és a társadalom között? Tehát, hogyha igen, akkor hogyan?
Kommunikáció, minél több kommunikáció. És edukáció, tehát ezt föl kell vállalnunk a szakmánkkal. Az a baj, hogy ez visszamutat oda, hogy a vizuális képzés óvodai kortól kezdve nem igazán megfelelő. Tehát...
Milyen finoman figalmazol?
Mert nem akarok megsérteni senkit. Tehát nagyon nagy hiányok vannak, és nagyon sokszor én is tapasztalom, hogy amikor leülünk egy tervezés során egy építetővel, akármilyen szakmában is magasan elismert, az épített környezetünk szempontjából nem nagyon vannak előképei vagy előismeretei, ezért nekem ahhoz, hogy jól tudjak dolgozni, föl kell építenem őt, és edukálnom kell, ami azt jelenti, hogy meg kell mutatnom, hogy mi a jó tér, mitől jó egy tér, milyen anyaghasználat, mi a fenntartató, mi ami szépen avul, nem amortizálódik. Tehát, hogy ezt föl kell vállalni a szakmának, mert nagyon sok helyen láttam azt, hogy az építészek erre sajnálták az időt, meg az energiát, és utána viszont mindenki meg volt sértődve, hogy a kivitelező nem értette, az építető nem értette, nem úgy csinálta, meg ezt is elrontotta, azt is elrontotta. Nekünk ez 15 éves tartó folyamat.
Lehet, hogy nem volt megfelelő fórum, vagy nem volt megfelelő pont, ahol lehetett volna kommunikálni, vagy megértetni, vagy kapcsolatot tartani.
Ezzel nem értek egyet. Hát egy építkezés során mindig van egy építész, és vele szemben vannak a laikusok, akik valamilyen úton módon ne becsatlakoznak. Tehát vagy építetőként, vagy kivitelezőként, vagy akár a építési rendszerbe engedélyezőként, tehát hogy ott mindenképpen kialakul egy kommunikáció. Ezt nem
én a múltra gondoltam.
A múltban is kellett, aha, hogy legyen. Múltban is kellett, hogy legyen.
Amikor azt mondod, hogy a tömörvárosok a jövő modellje, vagy a fel, hogy nevezte ez a...
Ha inkább úgy mondom, hogy ha a jelenlegi civilizációnk, vagy az általunk ismert létforma fennmarad, akkor a fenntarthatóak a tömörvárosok.
Ez azt jelenti, hogy jöhetnek a felhőkarcolók mondjuk Budapestre?
Hát ez a főépítésznek a döntése. Én nem támogatom.
Gondolom nem szeretett, tehát.
Én ezt a műfajt, megmondom őszintén, fiatal építészként csodáltam, de közben rájöttem, hogy nem feltétlenül. Tehát, hogy a fenntarthatóságról beszélünk, ami például az arab világban zajlik, volt szerencsém Kuwaitba eljutni novemberben egy 5 napra. Uh-huh. Nekem ez fehér folt volt, ez a perzsa és arab öböl környéke. És ugye tudjuk, hogy most Dubajban egy ilyen 10 kilométer hosszú ilyen élő organizmus települést akarnak megépíteni. Hát a sivatagba ott fenntartani 47-48 fokba, visszahűteni majd 21 fokba, vagy fokra ezeket az élettereket, ez önmagában nem fenntartható. Meg tudjuk építeni, tehát képes-e az emberiség, tök jó, csak hogy ez megint egy óriási nagy pofon egyébként abba az irányba, hogy élhetetlené válik a földünk.
Ha már ugye szóba került az építőszövetség, az egyik hallgató tette fel a kérdést, hogy most mi a helyzet az építész kamara székházával, ugye az építőművészek székházáról beszélünk, ott az 5 pacsirta.
Nem akarnék róla nyilatkozni, de egyébként most nincs információm, tehát folyik az egyeztetés.
Tegnap még meg volt, jártam arra.
Igen, megvan, még az utolsó Mész elnökségül is ott volt. Zajlik az egyeztetés az érintett szervezetekkel, hogy hogyan lehetne ezt megtartani, mert ugye épül az új építészeti múzeum, vagy központ, és ugye az volt a terv, hogy oda mindent átcsoportosítani, csak a maga ez az épület, ez már egy annyira ikonikus, és a szervezettel egybe nőtt jelkép, amit nem szeretne elveszíteni a szakma.
Amikor azt mondod, hogy folynak az egyeztetések, vagy tárgyalások, az azt jelenti, hogy ti próbáljátok rátenni az asztalra a kezeteket, fogjátok, hogy még ne vigyék ki az illetékeset.
Nem, de teljesen kiírtott, tehát szerintem teljesen konstruktív és normális hangnembe zajlik az egyeztetés.
Azt lehet tudni egyáltalán, vagy sejtitek azt, hogy kinézte ki magának, vagy hogy
nem, nincs információ ilyen szempontból.
Milyen elképzelése van ezzel az épülettel. És amikor arról beszéltünk, hogy itt valami kommunikáció kell. Szóval, hogy a jogalkotókkal, meg a döntéshozókkal lehet egyáltalán, vagy érzitek-e azt, hogy lehet? akár építész törvény, illetve ezzel kapcsolatban.
Lászki Regő államtitkár úr nagyon elhivatott volt a tekintetben, hogy a szakma bevonásával történjen meg a teljes reform. Tehát ő 2022-ben, amikor átvette a hivatalát, akkor a szakmában minden olyan elismert építész megkeresett valamilyen úton, módon, és bevont a törvényi jogalkotásba, vagy a tervtanácsnak a létrehozásába, a szervezeti felépítésbe. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy igen. És a különböző építési törvény is szinte minden fórumon meg lett futtatva, tehát az összes érintett, aki valamilyen úton, módon, főépítészi kollégium, állami főépítészek, a MÉSZ, a kamarák, mindenki véleményezhetett, úgyhogy ilyen szempontból én úgy gondolom, hogy a miniszterelnökség, bocsánat, a minisztérium nagyon nyitott arra, hogy a szakmát meghallgassa, és Lázár miniszter is egyébként elmondta, hogy ez a törvényi módosítás, ez nekünk szól, mert nekünk kell majd ebből dolgozni, tehát ők azt várják, hogy ebben mi segítsünk. Ebben nyitottak voltak, majd kérdés, hogy az alkalmazási törvények azok majd hogyan fognak kifutni, mert azt még nem látjuk, azok majd idén fognak, de azt hiszem december 31-ig kell elkészíteni.
Kijelenthető az, hogy elsősorban a pénz diktál ma Magyarországon?
Szerintem nem. Tehát én az országos tervtanácsnak tagjaként én láttam azt, hogy volt, amikor a szakma azt mondta, hogy ezt nem, még akkor sem, hogyha pénz diktál.
Időnként is úgy érzem, tehát vannak olyan épületek, amikről azt sejtem, hogy a lakhatási engedélye megvan, de építési engedélye még nem, vagy építési naplóban még biztos, hogy nem volt bevezetve a dolog. Hát azért ezek is vannak, és a Balatonról még egy szót sejtettünk.
Igaz, mondjuk messze van tőlem, tehát arra még kevesebb rálátásom van. Hogy...
Azt írja az egyik hallgató, a családdal nemrég jártunk Egerben, majd később Pécsen. Hihetetlen kontraszt volt. Pécsen nagyon sok lepusztuló épületet láttunk Egerhez képest, hogy mi lehet az oka, teszi fel a kérdést. Városi szűkös költségvetés, vagy nincs gazdája a városnak, vagy nincs politikai akarat. De nem tudom, hogy Pécset ismered.
Pécs ugye 2009-ben, vagy 2010-ben volt Európa kulturális fővárosa, és hát akkor hihetetlenül berobbant, tehát 2010-re elképesztő módon felújították, meg óriási beruházásokat hajtottak végre. Én úgy gondolom, nem tudom, tehát, hogy nem vagyok napra kész Pécsből, de azért azt lehetett látni, hogy túlvállalta magát picit a város, mert erre az Európa kulturális fővárosára létrehozott olyan intézményeket, ami a cikkembe is feszegetek, hogy utólag nem tud, vagy utógondozni és utóműködtetni nem fog tudni az önkormányzat. És ezen nem láttak túl. És ez nagyon fontos egy város esetében, hogy látom-e azt, amikor létrehozok egy újabb intézményt, hogy azt hosszú távon hogyan fogom tudni beintegrálni az addigi kötelezettségeim közé, és fogom-e tudni üzemeltetni rentábilisan. És gyanítom, hogy Pécsen szerintem ez történhetett, hogy az Európa Kultúra és Fővárosa fejlesztései kapcsán a visszamaradt nagy beruházásokat már nem biztos, hogy a költségvetésből tudják finanszírozni, és ennek ugye egyenes következménye, hogy az épületek állaga elkezd leromlani. Eger elbukta az Európa Kulturális Fővárossal, vagy a tavaly lett volna Veszprém mellett indult egyébként, de Veszprém lett az Európa Kulturális Fővárosa. Egerben is vannak egyébként sebek, tehát települési sebek, de azt lehet mondani, hogy egyébként az elmúlt 10-12 évben nagyon sok épület, meg a főtér is megújult, később újult meg, mint Pécsen, majd egy 5 év múlva kéne megnézni, hogy bízunk benne, hogy a most új város vezetés, akit megválasztottak, fent tudja tartani, vagy tud megújulni, de azért vannak sajnos olyan tájsebek, amik még.
További részletek, létünk jelenlegi formája nem fenntartható, ne bonts és ne építs feleslegesen, az építész fórumon lehet elolvasni Fajcsák Dénes cikkét, ugye?
Igen.
Jól mondtam. Fajcsák Dénes építész, az Árt építész stúdió vezető tervezője volt, Heves megyei főépítész volt, már reggeli személy, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és
én köszönöm, hogy itt lehet.
Beszélgethettünk ezekről az ügyekről. A mai műsor szerkesztője Korpás Krisztina volt, a műsor létrehozásában segítségemre volt Turulői, Balogh Kármen és Zsidai Péter, én Pálinkás Tűcsóvártam, köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, egy hét múlva találkozunk, legyen kellemes a hétvégéjük, nevezessenek részegen, ha kábítószert fogyasztanak, tudják, hol a tár, give peace a chance, Putyin rohagy meg, léhallás.
Sajnos lejárt az időnk, úgyhogy szívesen hallgatnánk még, de...
Nem kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek.
Ó, mi nem így
láttuk. Nem csak ennek, egyiknek sem, ami elhangzik a klubrádióban. Köszönöm szépen!